Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepének a vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Ezt a szent igét olvasom ennek megfelelően, János evangéliumának a 17. fejezetéből, az első 10 versből a következőképpen. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban fölismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én ő értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Amen. Kedves testvérek, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, természetesen arra nem vállalkozhatom, hogy homília szerűen versről versre mentve a szent igének a tartalmát úgymond elmagyarázzam, vagy a testvérek elé adjam, és részben azért is, mert a mai vasárnapunk úgynevezett tematikus vasárnap. Az ige szakasz úgy kezdődött, hogy miután ezeket mondta Jézus, hát nyilvánvaló a búcsú beszédeiről van szó, amikor az Úr Jézus Krisztus már tudatosan készült a Golgotai keresztre, magyarul a megváltás művének az elvégzésére, és a tanítványoknak búcsúzásképpen jó néhány, majd a jövendőben megvalósítandó szolgálatukra nézve jó néhány szent és fontos tanácsot adott. Mindjárt az is benne van ebben a búcsú beszéd gyűjteményben, ami az evangélikus egyházunkban most 2010-ben az esztendő igéje, ugye úgy kezdődik, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És aztán innen tovább menve az Úr Jézus a vigasztaló, a paraklétosz, a Szentlélek ígéretét is mondja a tanítványainak, hogy elküldöm nektek magam helyett a Szent Lelket. És a búcsú beszédei után egy különleges dolog történik, az Úr Jézus Krisztus imádkozik, ezt az imádságot nevezzük főpapi imádságnak, Jézus mint főpap, Jézus főpapi imádsága van előttünk. Hát azt tudjuk, hogy az imádság az a legtöbb esetben, különösen Jézus esetében, az egy nagyon intim Isten kapcsolat, és fölmerülhetne a tudárékos kérdés, hogy vajon hogyan került elénk a főpapi imádság, ha az kvázi emberi szóval kifejezve négy szem közti történet, intim történet a fiú és az atya között. Hát nagyon egyszerű erre a válasz, a hitünkből fakadóan, a hitünk látószögéből fakadóan. A Szentlélek Isten megajándékozta Jánost, Jézus Krisztus szeretett tanítványát azzal, hogy papíruszra tudta vetni. Ez a titokzatos története a főpapi imádságnak. Sokan ragozták már, hogy de hát, ha Jézus ezt az atyával, úgymond az atya színe előtt, semmi probléma nincs benne, hiszen a Szent Háromság egy igaz Isten összhangjáról van szó. Amit Jézus az atyával megbeszélt, és amit a Szentlélek, tehát az atya és a fiú lelke jónak látott, azt a tanítványok, meg a teológusok lelkére kötötte, meg ajándékozta őket ezzel az ajándékkal. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, tehát a mai vasárnapon a Szent Háromság titkáról egy picit elgondolkozunk. Mindenki tudja ebben a templomban nyilván, hogy három üdvtörténeti ünnepünk van, a karácsony, a húsvét és a pünköst, és ezek az üdvtörténeti ünnepek ugye történeti tartalommal, történetiséggel rendelkeznek, úgy, mint az Úr Jézus Krisztus születésének a története, úgy, mint a nagypéntek és húsvét vasárnapjának, a föltámadás ünnepének a története, valamint a Szentlélek kiáradása a pünköst, amit ma egy hete ünnepeltünk, az egyház titokzatos születés története, azaz tehát a Szentlélek ünnepe. Ma is ünnep van, csak ezt nem üdvtörténeti ünnepnek nevezzük. Ma is ünnep van, és ezért fehér az oltár terítő és a szószék terítő. Egy szentségesen szent témán gondolkodunk el, reménység szerint Isten szent lelkének a segítségével. Isten mentsen, hogy untassam a testvéreket, de annyit szabad elmondani, hogy a Szent Háromság titka teljesen világosan és egyértelműen benne van, elsősorban az újszövetségi szentiratokban. Igaz, hogy olyan helyet, ige helyet senki nem tud mutatni, ahol a Szent Háromságról kapunk kinyilatkoztatást, de indirekt, azaz közvetett módon a Szentírásban, az újszövetségi Szentírásban benne van a rész az Atyáról, gondoljunk csak a mi atyánkra, Jézus így tanít imádkozni. Benne van az újszövetségben a szó a fiúról, másról se szólnak az evangéliumok, és benne van a szó a Szentlélekről, akit a fiú megígér a tanítványoknak. És nemrégen volt egy szolgálatom, egy olyan szolgálatom vidéken, ahol azzal a címmel szóltam az ott egybegyülekezőkhöz, hogy minden a Szentlélek, kezdve a karácsonnyal. Mária a gyermeke a Szentlélektől van, és a kétségbe esett Józsefet a Szentlélek nyugtatja meg, és így tovább. Igaz, hogy, mint ahogy említettem, kijelentés szintjén nem olvassuk a Szent Háromság fogalmát az Újszövetség lapjain, de az egész Újszövetség bizonyságot tesz róla, beleértendő ebbe természetesen a leveleket is, a Szent Apostoli leveleket, és sok példát hozhatnék. Magát a Szent Háromság fogalmát, egy kicsit magát a fogalmát, nem a tartalmát. A tartalmát most jeleztem, ugye remélem érthetően. A Szent Háromság fogalmát később fogalmazták meg, amikor már úgymond a hitnek a különböző részei, pontjai letisztultak. A Szent Háromság fogalmát a Krisztus utáni 3. század végén fogalmazták meg. Izgalmas történelmi helyzet, ebben nem megyünk bele részben az időfaktor miatt sem, úgynevezett krisztológiai viták törtek ki, Jézus Krisztusról vitatkoztak a Krisztus utáni 3. század végén a nagy teológusok, és akkor fogalmazódott meg a Szent Háromságnak a fogalma tanítása, és a hitbeli rendje is. Nagyon érdekes az óegyháznak a hitbeli rendje, ezt mi már a modern időkre nem mi velünk kezdődött a szellemi sikkasztás, de egy kicsit a modern időkre már elsikkadt, ugyanis az óegyházban az első 3-4 évszázadban az imádság szerkezete az úgy volt, hogy az atyát szólították meg Jézus Krisztus nevében a Szentlélek által. ezt a rendet nagyon szépen, pontosan, precízen az első három és fél évszázadba betartották. Később aztán miért nem romlásnak indult a dolog. Ma már van egy, hogy is mondjam, szent káosz, de a lényeg azonban abban a szándékban van, hogy fölemeljük a szívünket és a lelkünket, és akarjuk megszólítani a mi Istenünket. A Szent Háromság titka. Minden Isten tiszteletet, minden igei alkalmat, kazuáliákat, vagyis esküvőket, keresztelőket, temetést is sajnos. Tehát minden kazuáliát így kezdünk, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, mint ahogy a mai Isten tiszteleten is ez már elhangzott. Enélkül nem szabad kazuáliát, keresztelést, esküvőt vagy temetést kezdeni, és különösen nem szabad Isten tiszteletet kezdeni. Bibliórát lehet, áhítatot lehet, de Isten tiszteleti alkalmat nem szabad enélkül. Ugyanakkor, ha azt mondom, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ez óriási felelősséget ró a megszólaló, tehát aki kimondja ezt, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ez óriási felelősséget ró a megszólalóra. Hát nem is tudom, hány éve vagyok lelkész, azt tudom, hogy sok. Azóta is mindig, amikor tudjátok, itt az oltártérben vagy bárhol szolgálok, és kimondom azt az Isten tisztelet elején, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében, bizony mondom nektek, s nem tagadom előttetek sem, hogy megremeg a lelkem, megremeg a lábam is, megremeg a kezem is, mert óriási felelősség valakinek a nevében beszélni, méghozzá a Szent Háromság egy igaz Isten nevében beszélni. Még egy ország követe sem képviselhet mást, csak a megbízó ország akaratát, hát akkor mennyivel inkább igaz ez az Isten szolgáira nézve, hogy ha belegondolnak abba, hogy kinek a nevébe beszélnek, na szóval ez egy nagyon nehéz történet, most csak ennyit erről. De hogy milyen nehéz probléma, most egy kicsit a lelkészektől elvonatkoztatva, tehát akik imigyen szólnak meg, ahogy jeleztem, hogy milyen nehéz probléma, ezt tapasztaljuk legkülönösebben az esküvőre jelentkezők között, akik teljesen zavarba jönnek, mert el kell mondaniuk az esküt. Nem az eskütől jönnek zavarba, hát azt úgy elmondanák, csak hogy van az eskünek egy ilyen része, hogy esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten, hogy XY-t igazán szeretem. Nem az igazán szeretemmel van probléma, mert azt még akkor elmondja, hanem azzal van probléma, hogy Szent Háromság egy igaz Isten. Most képzeljétek el, ez sokaknál sehogy sem jön be, és nem jön ki a szájukon. Lehet, hogy nem értitek, de ez így van. Én se értettem, amíg nem szembesültem vele. Egyszerűen nem tudják kimondani. Na most természetesen ez nem túl gyakori eset, de az utóbbi időben sokfelé a kollégák tapasztalták, hangsúlyozom, nem orosházi képletről van szó. Mondja, meséli az egyik kollégánk, hogy képzeljétek el, egy szegény vőlegény, pedig előtte vagy 20-szor elpróbálták X helyen, mindegy, hogy hol, ne is keressük, úgyse mondom meg. Egy szegény vőlegény egyszer azt mondta, hogy szent káromlás. Tehát a Szent Háromságot nem tudta kimondani. Ez tényleg, hát az ember, hát mosolyra szalad a szája, de valahol megrendítő. Szóval már volt szent káromkodás is. Tehát egyszerűen nem tudja kimondani. Megértettem. Mert sokat töprengtem rajta, és amikor ilyennel találkoztam, megértettem, kérem szépen, nincs ilyen gondolati panel sokak agyában. Nincs ilyen panel. Mert nem szokta meg, nem így nevelkedett. Ez a frazeológia, ez a szóhasználat idegen tőle. Nem csak nem hallott róla, de idegen tőle az elvont gondolkodás is. Csak pénzben tudja magát kifejezni. Vagy erőben. Ki tud nagyobbat ütni. Vagy ki tud többet fizetni. Nem tehet róla. Ez a kor így nevelte. Mi mennyibe kerül? Ki milyen erős? Nem érti azt a fogalmat, hogy Szent Háromság, mint ahogy valljuk meg, most mondjuk tőlem fölfelé, jó? Tehát korban tőlem fölfelé. És akik kivételek, azoktól korban fölfelé is, már eleve elnézést kérek. De valljuk meg, korban fölfelé tőlem, mi idősebbek egy sor mai technikai fogalmat egyszerűen nem értünk. Mint hogyha a gyerekeink kínaiul beszélnének. Na, ez rossz példa volt. Szóval idegen nyelven beszélnének. Hát mondjuk a komputeres dolgokat. Én megvallom nektek, hogy a mai napi fogalmam sincs, mi az, hogy hardware, meg software, meg egyebek. Ezen kinevetnek engem, meg a gimnazisták, vagy sőt, már most lassan az óvodások is ki fognak nevetni. A különbség csak az, hogy Isten titka és valósága örök. A technika múlandó. Hiszen az 5 évvel ezelőtt vásárolt számítógépek ma már elavultak, mondják az okosok. Itt mindig új dolgok bukkannak fel. Isten valósága pedig nem múlandó. A Szent Háromság titkával generációról generációra meg kell küzdenünk. Nekem is meg kellett küzdeni. És nem is volt olyan egyszerű. Kezdő lelkész koromban és a szolgálatom elején gyakran találkoztam azzal a váddal, szegedi segédlelkész voltam, azt nagyon sok okos egyetemista voltam, nagyon értették a dolgot, és nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy ha valami egy, akkor hogyan lehet három, és ha valami három, akkor hogyan lehet egy. Első pillanatra talán igaznak tűnik fel ez az okoskodás. Ám egyszer egy fővárosi igehirdető azt mondta nekem, figyelj csak, válaszold meg a következő kérdést. Mert ennek a fővárosi tekintélyes igehirdetőnek elmondtam a problémámat. Azt mondta, hogy tudod mit? Add össze, egy kés, meg egy kés, az hány kés? Na hát én fitoktattam matematikai tudásomat, és kivágtam, hogy két kés. Igen, ám mondja, de ha ezt a két kést középen kifúrod, és összecsavarozod, az már nem két kés, hanem egy olló. Egy meg egy az egy. A szám is tátva maradt. Vagy valaki elmagyarázta nekem a pályám kezdetén, hogy a térnek is három dimenziója van. Hosszúság, szélesség és magasság. Három, mégis egy tér. Három, de mégis egy. Na és ha még az idődimenziót is idehoznánk, de nem teszem. Vagy valaki még azt is megmutatta nekem, hogy tudod, az Isten olyan, mint a szerelem. Láthatatlan, de kifejezi a teremtő képességet. Ugye milyen gyönyörű dolog? Mert ha egy férfi és egy nő szerelmesek lesznek már fiatal korukban egymásba, akkor ők aztán lehetnek hárman, vagy négyen, ha mondjuk ikrek, vagy egymás után, sőt, akár öten is lehetnek, pedig egy meg egy, és mégis több. Vagy valaki azt mondta nekem, hitemet erősítendő, hogy a víz lehet jég, pára, köd. Akármelyik, és ugyanaz a lényege. Egy, de a megjelenési mozzanata más. Pedig a lényeg ugyanaz. Majd később, ennek megfelelően, egy okos teológus azt magyarázta meg nekem, hogy nézd, láss úgy, hogy Isten háromféleképpen mutatta meg magát. Megmutatta magát, mint teremtő Isten, milyen gyönyörű világot teremtett, nézd a hegyek havas csúcsát, vagy nézd az Alföldnek a szépségét, az ezüst, a zöld mezőket, az ezüst folyókat, nézd, gyönyörködj benne, a teremtő Isten egyszer így mutatta meg magát, a csillagok szikrázó szépségében, és így tovább. Aztán a fiú Isten, aki pedig emberré lett, Isten így mutatta meg magát, hogy jó szavát, hogy békülő készségét, és megbocsájtani akaró szeretetét hozza közénk, emberré lett, hogy szóba tudjon velünk állni, és másod, vagy harmadszor a láthatatlan Isten pedig a lélek, olyan, mint a szél, nem látod, de mégis érzed. Amikor nehézkesnek, érthetetlennek találtam a magyarázatot kezdőkoromban, akkor mondta azt a híres képet az elektromosság világából, amikor fölhívta a figyelmemet arra, hogy kint van a határban, a határainkban a nagy feszültség, a magas feszültség, a sok ezer, a tízezer, vagy mit tudom én, több tízezer volt, és az a magas feszültség úgy, ahogy van, nem vezethető be a házainkba, transformálni kell az 220 voltra, pedig a lényeg ugyanaz, mint a 10 000 volt esetében, csak már azt be tudjuk fogadni a 220 szintjén. Azaz, Jézus Krisztus nem más, mint a transformált Isten, akit már be tudunk fogadni a Szentlélek láthatatlan vezetésével, mert a Szentlélek fú, mint a szél, maga a szél nem látható, ahogy a levegő most itt nem látható, de levegő nélkül meddig bírnánk ki, Isten valósága így nem látható, és tudjátok, ha Isten kivonná magát a létből, nem sokáig léteznénk mi sem. Kedves testvérek, e téma körbejárása után vessünk egy pillantást a Szentigére. Ezt nevezzük tehát, mint bevezető szavaimban említettem, Jézus főpapi imájának. Egy imádság nagyon intim lelki ügy, mondtam, és azt is mondtam, hogy a Szentlélek Isten megajándékozta János evangélistát, nekünk pedig szabad ebből az imádságból néhány igei tanulságot levonni magunkra nézve. Már a kezdet-kezdetén is említettem, hogy nem lehet az egész szakaszt végig magyarázni időhiány miatt, de néhány rövid következtetést vonjunk le, és a legeslegvégén pedig még szubjektíve alkalmazzuk is magunkra. Rögtön az első következtetés, hogy nézzétek, milyen csodálatos dolog, hogy Jézus, a testélet ige, imádkozik az Atyához. Talán értjük belőle az imádság szükségességét, de kifejeződik ebben Jézus teljes alázata, küldetéstuda, engedelmessége, hogy imádkozik az Atyához. Mennyivel inkább kell akkor nekünk az imádság drága eszközével élnünk. A második az, megtudjuk, hogy Jézus milyen isteni hatalmat kapott az Atyától, hogy Jézus bárkinek, aki hisz ő benne, örök életet adhat. Ez Jézus jogosítványa lett. Harmadszor megtudjuk, hogy számunkra az örök élet lényege az Isten ismerete és a Jézus ismerete. Ha ismerjük, hisszük, szeretjük, miénk az örök élet, tudjuk meg ebből az imádságból. És negyedszer megtudjuk, hogy Isten fia Jézus Krisztus létezése, ez talán a legkülönösebb, de azért hadd említsem meg, az ő létezése a most látható világunk létezése előtti valóság. Ezt nevezi a teológia egy kicsit nagyképű nyelvén preexisztenciának, lét előtti létnek. És ötödször pedig megtudjuk, hogy Jézus ennek az ismeretnek a terjesztésére tanítványokat választott ki, akiket nem hagyott magára, magukra, hanem adta a lelket, és minden emberi nehézség ellenére, minden zaklatott egyháztörténeti nehézség ellenére, ez a szent ügy, a Krisztus ügye fönnmaradt a mai pillanatig, és fönnmarad, amíg az emberiség emberiség. Nos, és akkor itt van az utolsó nekifutás, hogy fejezzük be mindezt az elmélkedést, elgondolkozást egy szubjektivizmussal, egy szent önzéssel, akár mondhatom így is, hogy szabad mindenkinek a következőt átgondolnia. Igaz, sok mindent talán nem értek az ügyből. Igaz, én esetleg nem vagyok szakteológus, csak Isten egyszerű gyermeke. De merjük magunknak föltenni a kérdést. Vajon mi az, kiki magának tegye fel így a kérdést, ami engem ebből konkrétan érinthet? Merjünk ennyire szubjektívek lenni, mi közöm ehhez, mi vonatkozhat rám? Nos, kedves testvérek, egy biztos. A múlandó élet és az örök élet valósága az bizony ránk vonatkozik. És akkor szubjektív módon elég ebből az egész titokból annyit érteni, hogy az életem, a múlandó életem, és az örök életem múlik azon, hogy milyen közöm van Krisztushoz. Természetesen jogod van ahhoz, hogy azt mondod, leélem az életemet, ahogy tudom a múlandó életemet, elmúlatom, szórakoztatom, ahogy tudom, nem törődöm az örök életemmel, Isten szabadságot adott erre is. Jogod van a semmire. De lehetőséged van arra, hogy így szólj az Atyához. Jézus Krisztus nevében a lélek által, Atyám, fiad nevében, és tanítása szerint vezess engem szent lelkeddel, hogy ismerjelek, hogy áldott és megszentelt életem lehessen itt a földön, és majd boldog örök életem lehessen te nálad, a te örök országodban. Amen. Imádkozzunk. Atyám, fiad nevében és tanítása szerint kérlek, vezessen engem a te szent lelked, hogy ismerjelek, hogy áldott és megszentelt életem lehessen itt a földön, és majd boldog örök életem te nálad. Hallgass meg, könyörgök. Amen.